Köszöntöm a kedves hallgatókat, a Országos Széchenyi Könyvtár 13. podcastját vesszük most fel éppen, Solymosi Ákos segíti a munkánkat, és Zichy Mihály történész, a kézirattár kutatója a mai vendégünk. Egy speciális műsorunk kezdődik mostanában, hiszen eddig a könyvtár tevékenységéről, a könyvtár munkatársaival megtárgyaltunk bizonyos dolgokat, most viszont inkább az emberrel fogunk foglalkozni, hiszen van egy olyan intézmény, ez a Törzsgárda nevű elnevezés, ami azt jelenti, hogy egy magában a Széchenyi Könyvtárban nagyon sok ideig itt dolgozik valaki, és Zichy Mihály 1983-ban kezdte itt a munkát, és tavaly kapta a 40 éves Törzsgárdát, ami azt jelenti, hogy megszakítás nélkül 40 éve itt dolgozik. A Zichy Mihály, tehát Zichy név már egy ilyen megütközik az ember, nekem a Európa Kiadó a gyerekként a Zichy kastélyban volt egy legendás koncert, nekem ez volt az első Zichy emlékem. Neked, Mihály, mikor tudatosult benned ez a Zichy név, hogy mi is az a Zichy?
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és akkor ugorjunk neki mindjárt az első kérdésnek. A gyermek, hogyha bele születik valahova, az egészen másképp tudatosul, mint hogyha valamibe belecsöppen, legyen az bármi. Akár gyerekkorban, serdülőkorban, fiatalkorban, felnőttkorban. Gyerekként ez lassan tudatosult, és hát már tulajdonképpen 5-6 éves korban már az ember úgy sejtett valamit. Szülők megjegyzéséből, eligazításából, utasításaiból lehetett következtetni rá, hogy fiam, mész iskolába, szájra vigyázni, ezt lehet mondani, ezt nem lehet mondani.
De hol járunk itt a 60-as évek?
60-as évek közepén, nagyjából 65-ben mentem általános iskolába. Akkor hát már óvodában nem nagyon, de hát igazából iskolában tudatosult ez, hogy mit lett. Óvodában csak egy élményem van. Kedvesek voltak az óvonénik, szerettem őket. Egyszer volt az, hogy egy tál cseresznyét odaöntöttek, és akkor mindenki belenyúlt a cseresznyés tálba, persze én is, és akkor azt mondja az egyik óvonő, hogy na, nem is értem, mert egy gróf gyerek az később villával eszi a cseresznyét. Hogy ez minek szánta, nem tudom. De a többiektől való ilyen értelemben vett különbözőség az ebben az egy dologban kisgyerekként feltűnt, de egyébként nem. Hát most miben különbözök a többiektől? Hát ugyanúgy ember vagyok, mint azok, tehát.
Igen, tehát mondjuk el, hogy a Zichy azért a legismertebb a Zichy Mihály, az Ember tragédiájának a illusztrátora, a cári udvari család festője.
Így van.
De volt a Nemzeti Múzeumnak főigazgatója, kulturális miniszter, dédapár, például Zichy János az iskola szanatóriumot alapította, tehát ezért is ugye most tartunk az óvodába, iskolába. Jön ugye a továbbtanulás.
Igen.
Szintén megint csak magamról fogok beszélni, ahogy szoktam, hogy nekem a nagyapám Úricabó volt, egy kis faluba, és akkor az édesanyám nála felvételénél nem volt olyan egyszerű játék, viszont nem volt se melósa az apja, meg se mezőgazdasági dolgozó, ezért volt neki valami pipája, és nem tudott egyből elmenni tanulni. Nálad ez hogy alakult?
Hát nálam úgy alakult, hogy hát igazából mindig történelmet akartam tanulni, de nagyjából 10 éves koromtól tudtam azt, hogy ez így egyenesben nem fog menni. Hát egyházi iskolába jártam, tehát dupla rossz pont. Egyházi iskolába a történelemből még nem is nagyon indultunk tanulmányi versenyen. Apám fizikai dolgozó volt, villanyszerelő, tehát az F betű, ami amúgy jó pont volt, az ott volt a nevem mellett, de hát a dupla rossz pont mellett ez semmit nem számított. Műszaki pályára mentem, de ott is volt azért egy csavar, mert 20 pont volt a maximum, nekem 19 volt a könnyűipari műszaki főiskolán, nyomdász szakra jelentkeztem, 10 pont volt a ponthatár, nekem volt 19, ugye 20 a maximum, nem hívtak be felvételi beszélgetésre, csodálkoztam, és akkor a gimnáziumból, Pannonhalmáról kaptam egy táviratot az igazgatótól, teljesen érthetetlen, hogy miért pont onnan, hogy azonnal vigyen be az érettség bizonyítványomat. Egy jelesre érettségiztem, rohantam befelé, főiskolára, tessék itt a bizonyítvány, miért nem öltözött ki felvételi beszélgetést? Mondom, azért, mert nem kaptam értesítést róla. Hova akar jelentkezni, ez kint a folyosón volt, aláhúztam. Na jó, maga ezt elintéztem, mi meg majd elintézzük a pontjait. Hát ez volt a reakció, nem is vettek fel elsőre, de fellebbeztem, és jó akaratú segítséggel, ezt kell mondanom, végül is papírszakra fölvettek. Hát annyit még sikerült, nem tudom, hogy keresztbe tennie, hogy egyedüliként előfelvett voltam az évfolyamba, ami három éves főiskolán nem volt szokás. De ez óriási szerencse volt nekem. Tudnélik, azonnal behívtak katonának, egyedüliként az évfolyamba.
Mint az előfelvett.
Mint előfelvett, a hadsereg csak azt nézte, hogy előfelvett, gyerünk befelé. És így 11 hónappal megúsztam a katonaságot, míg mások főiskola után mentek 18 hónapra. Később aztán be akartak hívni, de akkor már bölcsészkarra jártam, családot alapítottam, vagy nősülni akartam, sikerült valahogy kibekkelni. Tehát tulajdonképpen ezzel a katonaság dologgal ilyen értelemben őrült szerencsém volt.
És akkor ezt hogy képzeljük el? Elmentem a könnyűipariba, viszont történet szereti volna lenni?
Igen, elmentem a könnyűipariba, gondoltam a történelem az egy ilyen hobbi lesz, és akkor elvégeztem a főiskolát, erősítettem a magyar ipart 2 évig, mert csomagolástechnikát is tanítottak, és az viszonylag...
Hát az 80-as évek.
80-as évek elejéről beszélünk, és a 23-as volánnál voltam 2 évig. Próbáltam feszegetni, hogy mi van, ha én most jelentkeznék a bölcsészkarra, de hát semmiféle tanulmányi kedvezményt ott nem adtak volna, és akkor kerestem állást, és akkor így kerültem ismerősök révén a kézirattárba. Ahonnan is.
Ez egy nagy váltás. Elmehettél volna a könnyűiparba a top
könnyűipari munkatársa. Hát hívtak papírlaborba máshova, de akkor föl kellett volna adni azt, hogy én bölcsészkarra menjek. Ha ezt én úgy föladom, és azt mondom, hogy csak ilyen amatőr történész leszek, akkor valószínűleg nem jövök ide a könyvtárba, de én ezt nem adtam föl, és így sikerült ezt az állást szerezni, és így aztán a könyvtárból mentem a bölcsészkarra.
Oké, még 83-ban még zárjuk le, hogy mit csináltál itt 83-ban, amikor elkezdtél itt dolgozni?
83-ban elkezdtem dolgozni, akkor... Hát raktáros voltam a kézirattárban, ismerkedtem a kézirattárral, mint is Éva néni szárnyai alatt ismerkedtem a kézirattárral, raktárosként dolgoztam, majd, ja, és jártam felvételi előkészítő tanfolyamra, amelynek második részét, tehát hogy nagyjából ugye a 18. századtól Elekes Péter tartotta, és tőle rengeteget lehetett tanulni. És így felvételiztem 1984-ben a bölcsészkarra, úgynevezett egyéni levelező módon, ami egy szakon a nappali órák látogatását jelentette. Sajnos a könyvtár akkori vezetése hát ezt a maga részéről nem nagyon támogatta. Tehát csak a vizsganapokat adták meg, egyeseknek több kedvezményt adtak, mert az Állami Bér és Munkaügyi Hivatal véleménye szerint ez nem volt kötelező, mert akkor egy friss dolog volt, nem volt rá törvény. A vélemény az volt, hogy az a kedvezmény illeti meg, ami a levelezőket. De ez csak egy vélemény volt, hát én ezt sajnos nem kaptam meg, csak a vizsganapokat engedték el.
Miért kézirattár?
Miért kézirattár? Hát azért kézirattár, mert hát az akkori szocialista viszonyok között, hát ez talán ma is így megy, kinek hol van ismerőse. Mm. És így aztán az ismerős ismerősének az ismerősére révén akkori...
De jól érezted itt magad?
A kézirattárban jól éreztem magam. A probléma az volt, hogy az egyetemi tanulmányok meg a munka, ez így együtt sok volt, és amikor erre még rájött az építkezés, a gyereknevelés, ez már sok volt, úgyhogy 6 órába egy időre átmentem. De aztán visszajöttem 8 órába. És hát ugye nem támogatták annyira azért ezt a tanulást, tehát...
És a tovább tanulás az a történész szakot jelentette?
Az a történelem szakot jelentette, igen, amit nagy élvezettel.
És itt már az Ricsi család története adta a muníciót, vagy
nem a család története motivált, a történelem eleve érde. Ha csak a család története motivál, akkor nem csinálom meg ezt a váltást, akkor elmegyek egy papírlaborba valahova dolgozni, amit... egészen más iránt jelentett volna, és hobbiból művelem a család történetét. De engem mindig a történelem érdekelt, Hogy ebből mennyi a családi örökség, az egy más kérdés, de ez nem a család történetét jelentette, hanem a történelmet, mint olyat.
Miből írta le a szakdolgozatodat, mi volt a
kutatási téma? Kutatási téma az Miksa császár, még császári mi volt előtt német királya választása. A király választás alkalmával 1486-ban kiadott ősnyomtatvány volt. Ez az ősnyomtatvány, ez szolgáltatta az alapot a szakdolgozat. Tehát tulajdonképpen egy késő, úgynevezett Spätmittelhochdeutsch, késő közép felnémet nyelvű nyomtatvány, és ezt fordítottam le magyarra, írtam hozzá bevezetőt, láttam el lábjegyzetekkel, és hegyeztem ki a dolgot tulajdonképpen a német fejlődésnek arra az aspektusára, hogy a nemzetállam, mint olyan nem és miért nem született meg. A nyugati császáreszme, ami római birodalom óta lényegében folytonos nyugati császáreszme, hogyan verd gyökeret Németországban, és miért, hogyan futott be a francia fejlődéssel lényegében egy ellentétes pályát, és csak későn ért be egységes nemzetállamként a 19. században. Az más kérdés, hogy egy ország, egy társadalom számára jó-e, ha egységes és központosított nemzetállamban él, mintha sok kis fejedelemségben, és ha itt nem tetszik, odébb megyek, és ott új életet kezdek, mert nem jön rám az előző rendőrsége. Tehát ez egy nagyon messzire vezető filozófiai kérdés. Habsburg Otto írt erről egy esszét, Meghalt Párizsban az a címe, vagyis, hogy minden francia híresség az előbb-utóbb Párizsba költözött. Ezzel szemben Németországban diffúz volt a fejlődés. Ez nem értékítélet, ez egyszerűen ténymegállapítás, és ennek a gyökerei ugye a középkorban nyúlnak vissza. És lényegében erről a királyá koronázás nyomtatványának ürügyén, ami ugyan a nagyobbik részét tette ki az egésznek terjedelemben, de valójában engem ez fogott meg.
Mondják a történészek azt a unásig említett gondolatokat, hogy azért jó tudni a történelemről, mert tanulunk az akkori hibákból, akkor, amikor készítetted azt az egész kutatást, a szakdolgozatot, ez mennyire volt fontos része, hogy a akkor elkövetett hibák és a jelenre ezt a kivetítést lehessen valahogy alkalmazni.
Akkor ezt én még így nem gondoltam végig. Akkor azzal begett a szemem előtt, hogy egy jó szakdolgozatot megírjak, és hogy mondjam, a mai ember számára érthetően jól megfogalmazzak valamit, ami rendkívül tanulságos. Ez pedig az, hogy hogyan alakul, vagy hogyan nem alakul ki egy nemzetállam. És az, hogy Németországban épp a császáreszme miatt belső szuverenitások alakultak. Hát neves elhunyt kollégám, dr. Fallenbüchel Zoltán mondta nekem azt, hogy amikor még a Német-Római Birodalom javában létezett még, amikor a porosz, vagy a brandenburgi választóból porosz király lett. És akkor Savoya Jenő azt mondta első Lipót császárnak, hogy felség, aki kitalálta azt, hogy a brandenburgi választóból, tehát aki így, mint ezen a címen a birodalom része, porosz király legyen, és ezáltal lényegében egy önálló állam feje, azt az embert föl kellett volna akasztani. Hát én nem vagyok ilyen véres szájú, de Savoya Jenő megérezte azt, hogy a birodalom széthullásának a folyamata ismét egy nagy lépéssel ment előre.
A kutatók, amikor lediplomáznak, megírják a szakdolgozatot, akkor a tudományos munkából tovább tudnak lépni. Na, de ez hogy alakult? Ugye itt már a 90-es évek körül.
Igen, járunk. Hát a szakdolgozatot azt ugye, hát 89-ben végeztem, és emlékezetes volt, mert a Nagy Imrék újra temetésének a napján volt az államvizsga. És mindenki a tévét nézte, az összes tanár, mert tudták, hogy történelmi esemény van. Mm. És akkor megvolt június 16-a, és akkor megvolt a vizsga, akkor utána kimentem a Hősök terére. Megjavában tartott az esemény, úgyhogy mikor hazamentem, hát akkor Óbudán laktunk anyósoméknál, mert akkor még csak építkeztünk ott, ahol most lakunk, akkor nem is tudtam, melyikről számoljak be először, a saját diplomázásomról, vagy az újratemetésről, mert mind a kettő fontos volt. Később aztán írtam egy disszertációt is,
Ekkor már a könyvtárban egyszerű volt a helyzeted? Mert mondtad, hogy annak idején
nem
elég volt, sok kompromisszumra volt szükség.
Nagyon sok kompromisszumra volt szükség. Hát annyiból egyszerűbb volt, hogy már nem jártam egyetemre, tehát az egy nagy könnyebbség volt, ugye időbeosztás szempontjából. Hát amikor építkeztünk, akkor 3 hónapra fizetés nélküli szabadságra mentem, hogy egyetlen lakásunk legyen. Mm. Tehát az akkori viszonyok között ez így ment. És aztán Karsai Orsi kezembe nyomott egy...
Ő volt a kézirattár vezetője.
Ő volt a kézirattár vezetője, és kezembe nyomott egy beszámolót a 7 éves háborúról. Hogy hát ha akarok, írjak belőle valamit. És akkor kértem rá kutatónapot, és kaptam, és elkezdtem dolgozni vele, és akkor rájöttem, hogy erre bécsi ösztöndíj kell. Akkor volt egy ilyen ösztöndíj lehetőség. 3 hónapra kimentem Bécsbe ösztöndíjjal, és már az első héten megtaláltam a magát meg nem nevező ismeretlen szerzőt, ugye a Krix-archívnak az aktáiban. Akkor ismerkedtem a gótbetűkkel, írott gótbetűkkel, ami egy nagy kaland volt, és hát 3 hónapos kutatás alatt azért sok mindent, ha nem is mindent ki lehetett deríteni. Egy évvel később akkor a saját pénzemből kimentem és befejeztem a kutatást, ahhoz 1 hónap kellett. És így aztán sikerült egy doktorátust összeállítani, és azt hiszem, hogy elég jól sikerült. Ábrákkal, magyarázatokkal, szövegkiadással, tanulmánnyal együtt.
Akkor nem volt újratemetés, amikor...
Akkor nem volt újratemetés, de viszont jól sikerült.
Ilyenkor a család mondjuk összejött, és akkor ez a Ricsi múltbéli vonal, amire ráakaszkodtam újra, ültetek, és akkor mondták, hogy Mihály, azért te is már ezt elérted, ahogy a dédapa, iskolaszalantúrja mozgalmat, ahogy a Nemzeti Múzeum vezetője volt az egyik ősöd. Tehát ezt szeretném megkérdezni, hogy ilyenkor a családi megbeszéléseken előjöttek-e a Zicsi?
Hát a múltbeli dolgok azok nem alkalomhoz kötődve jönnek elő. Tehát, hogy család ebbe benne él, akkor az egy, hogy mondjam, az a közeg. Tehát nem úgy jön ez elő, hogy na most akkor összeülünk vasárnapi ebédnél, és erről beszélünk.
Hát oké, csak mégis pont, volt egy esemény, ami most...
Igen, a doktorátus, a doktori vizsga, igen, a doktori vizsga napja úgy történt, hogy letettem a doktori vizsgát, hazamentem, és akkor kezdődött 94-ben egy következő építkezési hullám, a velünk egyházban élő nővéremékkel közösen, és a doktori vizsga után hazamentem, és a mérnöki terv szerint fölöslegesnek ítélt kéményt ledöntöttem a tetejét. Aztán a gőműves pótolta másfajta téglából. Szóval itt történt a doktori vizsga napja, nagyon élesen kettéve, de ez jól is esett, egy kis mozgás a sok szellemi munka után, egy kis fizikai munka. Fölépítettük a házat, de az, hogy ez a doktori vizsga így sikerült, meg hogy családtörténet, ez egy mindennapos dolog. Tehát mindig előkerül valaminek apropóján.
Legutóbb mi apropóján került elő?
Hát legutóbb most annak apropóján, hogy hát először is Zicsi József utazásairól vannak naplók, amiket ő...
Ki az Zicsi József?
Zicsi József a Seregélyesi ágnak a tagja, annak az Zicsi Ferencnek a fia, akiről Jókai Móra kőszívő embert mintázta állítólag, hát nem voltam ott. És testvérével Ágosttal együtt nagy utazásokat tett, 1875-76 Ázsia, 77 Amerika, tehát USA és Kanada. És hát a közvélemény úgy tudta, hogy hát Zicsi Ágos, tehát az öccse írta meg ezeket, tehát a Borobudur Jáva szigeté, akadémiai székfoglaló cikkek a földrajzi közleményekben. József ugye háttérben maradt, és a naplóból kiderül, hogy tulajdonképpen ő vitte magával az öccsét. És ez egy ilyen félhivatalos út volt, de saját pénzen. Ezt kérem jegyzőkönyvbe venni, hogy így is lehet.
Igen, igen.
Így is lehet, aki megteheti, és ezen az úton ő naplót vezetett. De a naplóból kiderülnek olyan apróságok, hogy korábban, amíg a fiumei kormányzó volt, ő kodifikálta a magyar tengerészeti szaknyelvet. Tehát, hogy a szakkifejezéseknek azt a tárát, hogy egységes legyen. És nagyon jó humorral, semmit meg nem vetve, de semmi előtt hasra nem esve, jó humorral megírta ezt a ezt a nagy utazást, ami úgy történt, hogy az én megismerkedésem ezzel, hogy itt a főigazgatói kabinetben akkor, már nem tudom kicsoda, lehívott, hogy ismerem ez Zichy Józsefet. Hát mondom, nem, mert nem közvetlen rokon, de utána nézek. És kiderült, hogy a szlovák nemzeti könyvtárban vannak ezek a naplók magyar nyelven, és lefordították szlovákra, és a fordító érdeklődött Zichy József személye iránt, hát sajnos magyar nyelven még egy rezümé sincs benne, csak a naplóból halvány képek vannak a szlovák kiadás borítóján, még a nevét is szlovákosították. Na mindegy, lényeg az, hogy elhatároztam, hogy ezt én magyarul, hát ki kell adni eredeti nyelven. És kalandos úton megérkezett a mikrofilm, és a mikrofilm egyik végén, már elején vagy végén, nem tudom, de olyan képek voltak, amik nem az ázsiai útra vallanak, tehát atlanti-óceáni térképek, hajóútvonal, de kiderült, hogy ő Amerikában is volt, és az amerikai útja még nem látott nyomdafestéket. És úgy gondoltam, hogy hát ha most nem, akkor soha, tehát akkor elkértem Pozsonyból az amerikai út mikrofilmjét, és két kötetben, hát talán egyben jobb lett volna, de két kötetben minden esetre OSK és a Szép Halom közös kiadásban kiadták. De ezt a kötetet elkapkodták, előjegyzéseket vettünk föl rá, de nem tudtuk kielégíteni ezeket, mert nem volt elég kötet. És akkor most úgy tűnik, hogy a Veszprém megyei Honismereti Egyesület és a családi alapítványunk közösen hát kiadja a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával egy kötetben, és éppen most ezen a héten kerül nyomdába. A színes táblák nem lesznek a végén, de a térképek benne lesznek, és hát reményeim szerint azért kelendő lesz, ahogy az előző kiadás is kelendő volt.
Lehet, hogy el is fogunk majd legközelebb beszélgetni.
Lehetne beszélgetni róla, nagyon hosszan. Hát több előadást is tartottam belőle, úgyhogy ez egy jó dolog. A másik apropó, ha már kérdezted a családtörténetet, Győrben lesz az Zichy Palotában egy kiállítás, és hát...
Mikor?
Április 5-én lesz konferencia, ott kértek előadásra, és hogy küldjek képeket, és úgyhogy most ezen...
És ezen is előadsz.
Ezen is előadok, és ezen is dolgozom.
Jó, akkor kicsit visszamegyünk, csapongunk a 90-es évekbe, ugye megtörtént a doktorid. Ilyenkor a tudományos kutató újabb-újabb témakörökkel kezd el foglalkozni. Én hármat választottam ki a munkásságokból, ha lehet egyáltalán így mondani, a átlőtt komáromi napló lenne az első, ez maga már így megfogott engem. Légy szíves, ezt mondd már el, hogy lőtték át azt, mikor, miért komáromi?
Igen, azért, mert Komáromi Lajos nagykárolyi illetőségű egyén írta a naplót. Ez egy nyomdász legény volt, aki azért vette ezt a füzetet, hogy elmenjen Lipcsébe, és ott majd teleírja szakmai jegyzetekkel. Hát ehelyett behívták katonának, és néhány hetes munkácsi kiképzés után irány a front, a keleti front. A legérdekesebb része igazából nem is a fogság, az a legterjedelmesebb, de maga a front is, hogy hogyan történnek az események, leírja a trónörökös látogatását. Érdekes a hozzáállása. Egyetlen nem lelkesedett a háborúért, nem lelkesedett a harcért, de szerette a hazáját. És ez a trónörökös látogatásának a leírásánál ez úgy előjön, hogy pikírt a felsőbbséggel szemben, de nem ellenséges, és a trónörökössel szemben sem ellenséges, nagyon pontosan, tárgyilagosan leírja, hogy ott mi történt. És ez a tárgyilagosság, ez engem megfogott. Na most úgy esett fogságba, hogy megsebesült, és vele együtt a naplót is átlőtték. Ezt onnan lehet tudni, hogy ha nem írta volna le, leírta, de ha nem írta volna le, onnan lehet tudni, hogy mikor sebesült meg, hogy addig ugye az írás, a golyó ütötte lyuk miatt az írás is sérült, tehát a szavak eleje, vége foszlányokban. Restaurátorainkat és a műhely dicséri, hogy ezt nagyon szépen helyrehozták. Viszont onnantól kezdve a lukat körbeírja. Tehát a luk miatt nem veszik el egyetlen karakter sem, egyetlen leírt karakter sem, mert hiszen utóbb írta. és leírta oroszországi fogságát, ottani élményeit, első világháborúról beszélünk, majd mint sebesült vagy harcképtelen nemzetközi egyezmények alapján még a háború alatt, pontosabban ő már közvetlen a Brest-Litovszki béke következményeként, 1918 tavaszán hazajött. Útközben vett egy másik naplót, nagyon érdekes, mert három napló van, vett útközben egy másik naplót.
Az nincs átlőve,
és aztán később a 70-es, 80-as években ő ezt egybegyúrta, részben meg is akarta jelentetni a két háború között, nagyon úgy tűnik, hogy a Magyar Impérium alatt, tehát 40 és 44 között, és végül is Baumgartner Bettivel együtt, aki itt dolgozott a titnél, megjelentettük ezt a naplót. És hát ezt is úgy előadtuk, és hát írtunk hozzá közösen egy bevezetőt, én pedig egy hadtörténeti jellegű bevezetőt írtam hozzá.
Majd a leírásban majd ezeket mind meg lehet kattintani.
Igen, és az az érdekes a dologban, hogy ő a 70-es, 80-as években, amikor ezt egybegyúrta, tehát a két háború közötti kefele vonatokat, amiknek egy nagyon kis része jelent meg egy helyi újságban, összegyúrta, kiegészítette golyóstól írással, akkor időnként, mintha magát cenzúrázta volna. Tehát miért ugye tette? Azért volt, hát nyilván, hogy Ceausescu Romániájában élt, akkor ne felejtsük el. És például a cseh légió, amit ő ugye alul volt a monarchia csukaszürkéje még, és akkor fölé vették az orosz katonaköppenyt, és mentek a monarchia ellen harcolni, már amennyire harcoltak. És akkor leírja első reakciójában, hogy hát micsoda kétszínű emberek ezek, élám kívülről is látszik. És akkor később ezeket áthúzta, de mi belevettük a szövegbe, mert mert ez így korrekt.
Ilyenkor ez a döntés, ez Bernadettel együtt hoztátok meg, vagy ez...
Nem, persze, mindent közösen csináltuk, együtt hoztuk ezeket a döntéseket, hogy az eredeti szöveg legyen benne. A fontosabb helyeken esetleg áthúzva és olvashatóvá téve, vagy inkább lábjegyzetelve, és vagy legalábbis a bevezetésben megjegyez, hogy érezzék az olvasók, hogy itt egy öncenzúra esete forog fel. Igen. És az nem váltsános előnyére a szövegnek, de az eredeti szöveg az jó. Az a rövidebbik változat.
Kétli Anna, ő egy szociáldemokrata politikus volt, és az emigrációs levelezését gondozta, de ez hogy alakult?
Hogy földolgoztam Kétli Anna hagyatéket, ez normál fontfeldolgozás volt, és úgy gondoltam.
Elém került egy font,
ugye, mint a kézirattár munkatársa, dolgoztam fel a fontokat.
Igen. Itt a munka.
Itt a munka, és valahogy úgy éreztem, hogy ebből meg kell jelentetni valamit. Meg kell jelentetni, mert Kétli Annát próbálta a Kádár diktatúra, némely agitproposa. Először támadták, aztán most meg le akarják nyúlni. Ez így nincs rendben. Legyünk tárgyilagosak. Nézzük meg, mi van az emigrációs levelezésben. Később aztán a két háborúk közötti szerepléséről is megjelentettem egy cikket. Egy epizód. Kétli Anna használja azt a szót, hogy rendcsinálás. Na most mit jelentett a 20. századi diktatúrák szóhasználatában azt, hogy rendcsinálás? Vért és könnyeket. Mit jelentett Kétli Annánál? Lakást azoknak, akiknek nincs. Mert akkor van rend, ha mindenkinek hajlék van a feje fölött. Tehát egy teljesen más értékrend. És nagyon érdekes az emigrációs levelezés. Tehát ahogy például elismeri ilyen űr Mindszentiről, ahogy kereste a kapcsolatokat az emigráns kisgazdapárttal is több ponton. Tehát nagyon érdekes ez a levelezés. Nem mindenkinek tetszett, amikor megjelent.
Érdekel téged,
hogy mit írnak
tetszik.
Róla?
Nem, hogy valakinek nem tetszik.
Hát, hogy mondjam. Megnéztem, hogy kiknek nem tetszik, és úgy gondoltam, hogy ez nem baj. Szóval ennyit, mert ez azt jelenti, hogy valahol jó helyen tapogatózok ezzel a kötettel. Tehát például Jónás Endre demográfus volt, közgazdász, és levelezett Kétli Annával. És egy polémia alakult ki közöttük, hogy tulajdonképpen ugye a 60-as években propagálták a fogamzásgátlást, és igyekeztek leszorítani a népszaporulatot. akkor volt egy ilyen mélypont 64-ben, és aztán rájöttek, hogy ez nem jó, akkor megint föl. És akkor ez volt a polémia, hogy Kétli Anna szerint egész egyszerűen csak túllőttek a célon a Ratko korszakkal, és nem kell már mögötte mást látni. És akkor Jónás Endre azt mondja, hogy nem, ez a bosszú 56-ért, hogy ez egy lázadó nép, itt nyomjuk le a népszaporulatot. És én belevettem a Jónás Endrével való levelezést egyedüliként. Nagyon kevés hozzáírt levél van benne, de Jónás Endrével a teljes polémia benne van. Na, ez se tetszett a kritikusoknak, ugye? Ez egy érzékeny pont. Hát tulajdonképpen az, hogy Magyarországon miért ment le ennyire a népszaporulat, hát ugye a TSS-esítés miatt alapvetően. Tehát Lengyelországban nem volt TSS-esítés. De ez máig ható dolog, hát átmenjünk Lengyelországba, átlépjük a lengyel határt, és él a falu. Állatok vannak, iskolák vannak, óvodák vannak, gyerekek vannak, átjövünk Szlovákiába, ugye a régi magyar határon, és onnantól kezdve, mindegy, hogy Szlovákia vagy Magyarország, a vidék halott. És sajnos Magyarországon is ez látszik. De például Horvátországba átmegyünk, ott is Dalmáciában is oda van írva, hogy lassíts, mert szkóla, kis településeken is.
Na, Kétli Annáról is majd a leírásban lehet még kattintani, akit tovább érdekel. Harmadiként pedig van egy nagyon érdekes gondolat a Gárdonyi Gézának következő szavai, hogy Talóci Lajosnak, az egyetlen goromba embernek, aki akkor is kedves, ha goromba.
Akkor kedves, ha goromba.
Akkor kedves, bocsánat, így
igen.
No. Köszönöm, hogy kiegészítettél. Tehát a Talóci, ez hogy alakult? Ez a levélváltás, a Talóci Lajos hagyaték, ez is eléd került a hagyaték?
Na, hát ehhez akkor... ma hátra kell dűlnöm. Szóval Talóci Lajos, igen. 2014-et írtunk, centenárium, és úgy gondoltam, hogy itt valamit meg kéne kutatni. Hát az ötletet egyébként a kézirattár jól megszerkesztett katalógusai adták. Tudnélik, van egy olyan katalógusunk, hogy úgynevezett időrendi. Ez nem tart máig, nem is teljes értékű, ha valaki ott lát valamit, a többibe meg kell néznie, hogy pontos-e, de mégis némi támpontot ad. Tehát az, hogy egy adott időben milyen levelezésünk van, kitől kihez. És én arra gondoltam, hogy hát ugye eldördült a szarajevói lövés, vagy lövések, ugye 14. júni 28. Hadüzenetek augusztus első napjai, július utolsó napjai, augusztus első napjai. Leszámítva azokat az államokat, amik évekkel később léptek be a háborúba. De a háború akkor tört ki. Volt köztük egy hónap. Ugye nem csak az az érdekes, hogy mi történt abban az egy hónapban, nyilván halálizgalmas, Christopher Clarke-nek az Alvajárok című kötetét mindenkinek ajánlom ebben a témában. Mit gondoltak az emberek? Tudták, hogy az Armageddon közelít? Hát nem voltak butábbak akkor sem, mint ma. És nem tudták. És ennek van egy szörnyű tanulsága. Az, hogy mi most tudnánk, hogyha mondjuk történik egy, ne adj Isten, egy esemény. Tudnánk azt, hogy egy hónap múlva mondjuk valami nagy virbli lesz? Nem tudnánk. Mi se tudnánk, és a levelekből is az derül ki, hogy hát igen, most van ez a feszültség, de hát Ady Endre is azt hiszem ő írta, hogy hát szegény monarchiánk, de pár hónapig biztos el fog ezt tartani, vagy valaki azt írta, hogy hát igen, most ez van, de jövőre lesz Párizsban egy irodalmi kongresszus, arra feltétlenül el akarok menni. Tehát a szent naivitás mindenkiben, és hát nem az lett, hanem az európai civilizáció, hát mondjam azt, hogy végjátékának első felvonása az első világháború. Mert a háború az kontraszelektív, genetikailag is, ellentétben a járvánnyal. És hát ez adta az ötletet, és megnéztem azt, hogy kik leveleztek abban az egy hónapban, és Talóci levelezés, hogy kiugrott. És akkor ráharaptam a Talóci témára. Nagyon érdekes, és egy nagyon érdekes egyéniséget lehetett megismerni. Nem teljes életrajz, ugye, hát Talik a legenda szerint ugye Strommernek született, de hát ő szeretett volna magyar nevet, és a legenda szerint elment Tali Kálmánhoz, hogy adja oda a nevét. Hát Tali Kálmán nem adta.
A felét adta.
Nem, tréfálkozott vele. Azt mondja, de nem is erre gondolsz. Édesöcsém, told meg egy lóhosszal. Na, akkor Talóci. Na, azt tudni kell, hogy a középkorban voltak talócziak, de azok kihaltak. De annak semmi közük Talóczi Lajos. És Talóczi Lajos egy olyan ember volt, aki akin tudott segített. Behívások tekintetében, áthelyezések tekintetében. Akkor ő volt Szerbia polgári biztosa 1916-ban, tehát nagyon jelentős a munkássága. Én nekem van egy gondolatom még ezzel kapcsolatban, sokan nem fogják osztani, de ugye Tisza István tudta, sejtette, hogy merényletet követnek el ellene, vagy fognak. És valamiféle a fátumot tisztelve azt mondta, hogy na jó, hát akkor képletesen szólva ide lőjettek, de ha nem is így, de nem menekült el időbe. És Talóczi Lajos egy vasúti baleset áldozata lett, mert a szerbiai katonai kormányzó lányának, vagy unokahúgának, Rémen tábornokról van szó, átadta a saját első osztályi fülkéjét, és átment máshova, és ha ott marad, akkor életbe marad. És szerintem Talóczi volt, vagy lett volna talán az egyetlen, aki rá tudja beszélni Tiszát, hogy most ne itt Pesten hősködjön, hanem az akkor még a frontról rendben, és ez inkább a magyarokra volt jellemző, rendben hazatérő hadosztályoknak álljon az élére, mondjuk Szent Gotthárdon, de még inkább Grazban, jöjjön haza és csináljon rendet. De hát Talóczi meghalt. De ő már sejtette a vereséget 1916-ban. Mondta egy barátjának, tudjuk, a Talóczi Társaság megjelentett a két háború között ilyen füzeteket, ahol emlékeztek rá. És az egyik emlékező mondja, hogy hát mondta neki Karlsbadban, ahol akkor éppen pihent, hogy hát ti nem tudjátok, hogy micsoda pokol szövetkezett ellenünk. Ő már tudta. És hát ő szorgalmazta a forráskiadásokat is, a források szétválasztását Bécsben, de inkább forráskiadásokat, és az ő szárnyai alatt nevelkedett például Szegfő Gyula és egy egész későbbi történész nemzedék. És ő volt a büzérnagy, ez egy ilyen szabadszájú társaság volt, mondjuk reggel kakaskukorék, ez a kollégiumszerű volt, reggel Talóczi Lajos kakaskukorékálással ébresztette a többieket, és voltak az úgynevezett fehér esték. Ez azt jelentette, hogy akkor nem a büzér etikett van érvényben, ami szerintem még most sem lenne szalonképes, hanem a normál etikett, ahol finom lelkű hölgyvendégek is vannak, és azért voltak fehér esték, mert ilyenkor bizonyos képeket, szobrokat letakartak fehér lepedővel, hogy finom lelküket meg ne sértse, és akkor ezért voltak fehér esték. És ez a válogatás, hát ez lényegében tisztelek Talóczi Lajos emléke előtt, de Talócitól rengeteg forrásunk van, és még nagyon sok minden kiadásra vár.
Szuper, ez is benne lesz a leírásban. Hát én ezt két Lajost, ugye Komár Ilon Lajost, Talóczi Lajost, ez a két Leonnárt választottam, esetleg ez a 90-es évek közepétől a mai időszakig van még olyan, ami mindenképpen megemlítenél, hogy ami fontos volt itt a Széchenyi könyvtári kutatói, kézirattári munkásságodban.
Hát megtanultam hagyatékokat feldolgozni.
Nehéz?
Hát, hogy mondjam, a káoszból rendet csinálni az adottság kérdése. Én ebbe úgy belejöttem, meg valahogy úgy mindig szerettem úgy rendet csinálni egy adott dologban. Ez nem jelenti azt, hogy legény koromban legnagyobb rend volt a szobámban, De az, hogy egy irathalmazban nagyjából rendet csinálni, lastromot csinálni, ez valahogy úgy ment, ebbe beletanultam. És az emigráns fondokkal foglalkoztam, itt volt például Teleki Béla anyaga, és rájöttem arra, hogy az emigrációban a szálak nagyon szorosan összeérnek. Tehát nincs olyan emigrációs hagyaték, hogyha ma kettőt, hármat földolgoztál, hogy a negyedikben ne lenne olyan név, amelyik a másikban nem fordul elő. Sőt, sokszor fogaskerékszerűen egészítik ki egymást. Tehát például Két Leanna emigrációs hagyatéka, Teleki Béla emigrációs hagyatéka, egy teljesen más politikai attitűd, de mégis valahogy az emigráció rész, egyes részeit úgy összepasszítják. Hogy akkor nagyjából ez így néz ki, a térkép, vannak fehér foltok. Igen, de nagyjából úgy föl lehet térképezni. És hát az emigrációs levelezésben a hivatalos és a magán sokkal inkább összefor. Tehát emigrációs hagyatékokban nem is nagyon lehet csinálni azt, hogy most hivatalos levelezés és magánlevelezés, hanem ABC, mert van egy levél, amit mondjuk annak a szervezet tisztségviselőjének ír Teleki Béla, mondjuk, amelyiknek ő az elnöke vagy egyik vezetője, és akkor az első része a levélnek az első oldal az, hogy most akkor mi van a szervezettel, tulajdonképpen hivatalos, a második levél meg az, hogy mi van a feleségeddel, a gyerekeiddel, boldog karácsonyt kívánok, most akkor hivatalos, magán? Hát most nem lehet besorolni. Emigrációs levelezésnek ez a bája.
És akkor ebbe a hagyatékba belejöttél, és
ebbe a hagyatékrendezésbe már... is így belejöttem, és hát szívesen adom át a tudást az utódoknak.
És hát vannak utódok.
És hát vannak, vagy lesznek utódok, hála Istennek. Úgyhogy...
Neked is 6 utódod van, úgy tudom.
Igen, van 6 gyermekem.
És ők valamiféle történelmi képzést kaptak, ezen a vonalon mennek tovább, hát, és mással foglalkoznak.
Na most az, hogy mivel foglalkozik egy gyerek, és hogyan gondolkodik, mert itt nem csak arról van szó, aki ilyen családba születik, hogy konkrétan foglalkozni kell családtörténettel, történelmel. Valami elemi tudásra persze szüksége van családügyileg is, de itt inkább arról van szó, hogy hogyan gondolkodik, mi az értékrendje, és ez az, ami a legfontosabb, amit tovább kell adni. Mert a birtokot, a vagyont azt el lehet venni, az értékrendet azt nem. Azt tovább lehet adni. Legidősebb fiam a Magyar Történelmi Családok Egyesületének az elnöke jelenleg, úgyhogy ez a nem csak ő viszi tovább ezt a vonat, a gondolkodást azt igyekeztem mindenkinek átadni.
Elégedett vagy, hogy sikerült ezt
hát
átadni.
Ilyen szempontból, hála Istennek, igen.
Még van itt 3 képünk, amit mindenképpen meg kell beszélnünk, Mihály. Ugye a hagyatékról beszéltél, és hát fontos része a fotók is a hagyatékoknak, és egy nagy vázsonyi blogon találtam itt 3 képet, és akkor ugye most podcastben vagyunk, illetve beszéltünk arról is, hogy mi lenne, hogyha Csevelynek neveznénk ezt a podcastet, ami olyan
igen, engedj meg egy megjegyzést. Igen. Amikor Jedlikányos föltalálta a fröccsöt, ő Spritzernek nevezte, és Vörös Marti Mihály mondta, hogy akkor legyen fröccs, ez Fóton történt. Úgyhogy én a podcastet én inkább Csevelynek vagy
valami hasonló. Tehát az a lényeg, hogy most ugye nem látják, amit mi látunk, és úgy igen. kellene valahogy beszélnünk erről a 3 képről, akár csak egyről, amelyik neked szimpatikusabb.
Értem.
Az Icsi család képeit nézegetjük igen. itt éppen, kedves igen. hallgatók.
Hát köztudott, hogy a cipésznek a cipője Lukas, a vízvezeték szerelőnek csöpög a csapja, a Szabónak Lukas a kabátja. Na most én több hagyatékot itt a könyvtárba feldolgoztam, de a szüleimtől öröklött hagyatékot otthon még nem. Úgyhogy az még hátra van nyugdíjas koromban. Az is van akkora, mint egy itteni hagyaték. Na most úgy, hogy ezeket a képeket én hosszabban nem tanulmányoztam. Túl sok mindent nem tudok mondani róla. A legfelső kép az Kaphegyen készült, ott van egy vadászház, ez mai napig megvan. Kaphegy valamikor, amíg nem voltak rajta tornyok, Európa egyik legjobb szarvaslövő helye volt. A nagyvázsonyi birtok az, tudtam, 1649-től volt a család tulajdona, de nem a, hát nekünk is felmenőink kérdeztem, szétágazott a család, nem a mi közvetlen águnkén volt hosszú időn keresztül nagyvázsony, eladták bécsi bankároknak, és ebből az időből, hát ugye apám gyerekként a kastély padlásán szeretett így, hát mint gyerek felfedező útra menni. Mm. És hát ő is tudta olvasni a gottbetűket természetesen, és hát megnézte azokban az időkből, amikor előbb a Todeszkóéké, aztán a Lémanéké volt a kastély, hogy hát kiadás, bevétel kiadás rovat, számlakönyv. És a kiadás rovat utolsó tétele, mit gondolsz, mi volt? Cubetyáren. És apám még találkozott olyan idős bácsival ott, aki azt mondta, hogy ő még gyerekkorában látta Savanyú Jóskát. A Bakonyi Betyár. Aztán utóbb Zicsi Béla visszavásárolta nagyvázsony, de úgy, hogy a lengyeltóti uradalmat igazából, és a lengyeltóti uradalomhoz csatolta a nagyvázsonyi uradalmat, és végrendeletben hagyta nagyapámra. Mi a lángiág vagyunk, de a lángiág attól kezdve, hogy önálló lángiág lett, attól kezdve nagyvázsonyhoz nem volt közel. Nagyapám került így oda örökség útján 1924-ben. És ez a a kép, ez a Vázsonyi Uradalomban Kaphegy. Kaphegyen készült. A képen bal oldalon Széchenyi Zsigmond, akkor tőle kettővel jobbra az Icsi István, a Nemzeti Múzeum, aki később a Nemzeti Múzeum igazgatója lett, illetve nem tudom, mikor készült pontosan a kép, de szerintem ő később lett múzeum
igazgató. 30-as években.
Akkor ő már valószínűleg múzeum igazgató volt, és tudni kell, hogy László Gyula az ő szárnyai alatt nevelkedett. Ez egy kicsit tudománytörténet is, tudnélik, hát az úgynevezett komplex módszert a magyar őstörténetben Zichy István dolgozta ki, és ezen a vonalon ment tovább László Gyula. Tudnélik, megszűnt ugye az a nyomás, hogy Bécsből, hogy most mi itten finnugorok vagyunk, és punktum, és nem lehet igazából menni, és aki mást mond, az komolytalan. Hát amikor Zichy Jenő komoly tudósokkal ment Ázsiába, a Magyar Akadémiától én legalábbis így tudom a történetet, nem kapott még egy papírt sem. Hogy ő most tudományos expedíciót végez, mert tudták, hogy nem a finnugor vonalat viszi. De most, hogy mi lett volna, ha megmarad a monarchia, és akkor Károly marad a király, valószínűleg akkor is enyhül ez a nyomás, mert nem volt egy erős kezű valaki, meg talán nem is ebbe az irányba mentek a dolgok, de tény, ami tény, a Horthy korszakban ez a bécsi nyomás megszűnt, tehát lehetett a magyar őstörténetet egy kicsit jobban kutatni. Zichy Istvántól jobbra pedig, ott háttérben, kalapban nagyapám áll, de és előttük a szarvas.
Igen, Zichy Pál a nagyapa.
Igen. Hát a tihanyi kirándulásról apám és nagybátyám, itt pedig a legalsó képen nagyapám és nagybátyám, erről túl sokat mondani nem tudok, vagy nem lehet.
Lényeg, mikor nekem lesz a nyugdíj, mikor kezded el feldolgozni ezeket a képeket?
Hát, hogy mikor kezdem el feldolgozni ezeket a képeket, nem tudom, hát már Győrbe is kell küldenem ezen a héten 20 képet aláírással együtt. Hát nyugdíjba, ugye idén megyek nyugdíjba, és hát akkor utána, de hát unokák is vannak, jönnek, úgyhogy rengeteg a ténykedés. Szeretnék befejezni még egy kutatást, amit elkezdtem a hadtörténeti levéltárban. Kezembe került egy lista, hogy milyen háborús beszámolók vannak. Kézzel írottak, tehát nem nyomtatott könyv. Egy részük megjelent nyomtatásban, de hát ez a kézzel írott listánál az nem számít. Ennek, ez kb. 3500 tétel, ennek 60%-a első világháború. Átnéztem cím szerint a 3500 tételt, szűkítettem, mert az érdekelt, hogy mi történt 1918 őszén. És több szűrőn keresztül szűkítettem le ezeket, és maradt nagyjából olyan 50 tétel, amiket elkezdtem kutatni, de az a félbemaradt idő hiányában, meg egyéb okok miatt is, de szeretném folytatni, hogy tulajdonképpen...
Már nem építkezel.
Hogy mi tulajdonképpen mi történt, és mit, ezek a kiadatlan források mit mondanak. És ezeket érdemes volna kiadni. Nem kell sok kommentár hozzá, mert az olvasónak elég az, hogyha 10-20 olyan írást olvas, ami mondjuk egy katonatiszt naplója 1916-tól 19-ig, és abból kiollózok 10 oldalt. És ilyen egymás mellett 15-20, és mindegyik másképp látja. És hogy mi jön ki ebből? Mert az, hogy ideológiát mi köré kerítünk, és hogyan kerítünk, hát az egy más kérdés, az mindig változhat, de hát a tények azok nem változnak. Azok nagyon kemény dolgok.
Hát nagyon szépen köszönöm.
Nagyon szívesen.
A beszélgetés, Solymosi Ákos hangmérnök segítette a munkánkat, és mindenképpen folytatni fogjuk majd.
Köszönjük. Állok elébe. Én is köszönöm.